Kedves gyerekek, most egy olyan történetet mondok el, amit én is átéltem, de nem egészen olyan megoldása, amire a végére célhozni akarok, egy kicsit bonyolultan fogalmazom, de hogy mondjam az elejét. Melyikőtök szereti a kutyát? És kinek van kutyája? De szeretitek? De csak vagy van? Szeretnétek, hogy legyen?
Igen.
Nekem van. Hát én ezt a történetet ezt elmondom őszintén, úgy tanultam valakitől, és továbbadom. Van egy kisfiúról szó, aki nagyon szeretett volna a kutyákat. És sok pénze nem volt rá, de azért nagyon ott volt a szívem mindig, hogy valami kutya milyen jó lenne. És egyszer látott egy hirdetést, és abban az volt, hogy kölykök fognak születni, és azok eladók lesznek valamilyen, tehát a kutyakölykök egy annak is idő kell, amíg megszületik. És ő ilyen biciklis futár volt, és nem túl sokat keresett, de igyekezett minél több pénzt összegyűjteni, hogyha megszületnek azok a kis kutyák, akkor ő oda vehessen a gazdájukat, és megvehesse azt a kutyát, amelyek innen nem tetszik. Látom, a kutyáknak is kölykük születik, nem csak egy. Végülis eljött ez a nap, és oda biciklizett ahhoz a házhoz, és becsöngetett, és megkérdezte a gazdát, hogy apja, ott volt a neve, hogy akkor áll még ez a hirdetés, tényleg vannak eladók és kutyák, és mondta nekik az ember, hogy igen, persze, jöjjön be és nézze meg. És nagy nehezen bejutott ebbe a házba, és mondta a gazda, hogy akkor megmutatom a kölyköket, és választ ki, hogy melyiket szeretnéd. Oda hívta a kiskutyákat, ott három kis aranyos kutyuskat körül, és akkor gondolkodott, hogy melyiket válassza. Egyik az úgy oda dörgölődött hozzá a lábához, és olyan szeretetteljesen viselkedett. Azt mondja, ez lehet, hogy ez jó lenne nekem. Nézze a másikat, a másik meg olyan, hogy eldobott valamit, akkor gyorsan doszadat visszahozta neki, olyan játékos kutya volt. Hát ez is tetszett. A harmadik meg olyan nagyon csendes, szellő, de olyan szerencsétlen viselkedett, és akkor nem tudta eldönteni, hogy melyik legyen. És megkérdezte a tulajdonost, hogy nincs még egy kutya, vagy még egy kutya. Azt mondja, hogy de, van még egy. És akkor nézik ott a ház sarkánál, hogy a kertből voltak befordult, és ez egy olyan kutya volt, ami úgy húzta a lábát, és alig tudott menni. És ott fájtnak, látszik rá, egyik lába nagyon-nagyon fáj. És azt mondta a kisfiú, hogy kérdezte az ember, hogy választottál? Azt mondja, igen. Én aztán egy kutyát szeretném. És kérdezi, hogy miért? Hát ezeket is ugyanannyira egészségeseket, ugyanannyi pénzért megkaphatod, mint azt, amire azt akarod. És erre a fiú, aki eddig ott a biciklén tolta magát be, leszállt a bicikliről, és elkezdett bicegni, és felhúzta a lábát, és látszott, hogy ott van egy ilyen alomfém betét, hogy nézem ilyen lábat, és ilyen szíjakkal volt rögzítve. És úgy tudott csak közlekedni. És azt mondta annának, hogy én ennek a kiskutyának megértés kell. És mivel én ugyanúgy élek, mint ő, ugyanolyan bajom van, én jobban meg fogom érteni, és jobban fogom szeretni, én ezt a kutyát kérem. És mégis ezt a kutyát vettem. Van egy kérdésem. Ismertek valakit, aki ugyanilyen, mint ez a kis fiú? Nem a kutyákkal, hanem velünk. Ha valami bajunk van, akkor hozzá mehetünk?
Jézus, meg Isten.
Igen? Neked?
Én.
Igen, Jézusnak. Mit mond a Biblia Jézusról? Emlékeztek arra? Hogy meg tud indulni a mi Biblia gyarlóságainkon. Tehát a szomorúak vagyunk, tud velünk szomorúak, akármi, hogyha hozzá megyünk. Ha gondjaink vannak, oda mehetünk hozzá, mert ő olyan. Hát ezt már a Bibliából olvassátok, hogy kérjétek meg a szívet, ezt a részt, ami Jézusról ez egy leírás, hogy igen, ha mi Jézushoz megyünk, ő tud ugyanolyan lenni, mint mi vagyunk, mert ő minden bűnben megkísértetett, hogy ezt mondja a Biblia, minden átért, kivéve a bűn Tehát Jézus ebben nagyon szerető és nagyon segítőkész. Úgyhogy, ha valami problémák van, akkor hozzánk. Jó? Így lesz. Higgyétek el, hogy sokkal szebb lesz az életetek. Ha lesz valaki, aki nagyon megértiteket és segítenek. Köszönöm szépen.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek újra benneteket, aztán most már mindenkivel személyesen is találkoztunk. Jó volt a szombatiskolában sok mindenről beszélni és tanulni, együtt lenni. Látom az időt, én tudok hadarról is beszélni, csak akkor nem fogjátok megérteni, hogy mit mondok, és egy kis türelmet kérek majd. De én először egy tapasztalatot mondanák el, és inkább azt kérném még, hogy majd ezt a beszélgetést imádsággal kezdjük el. Az elmúlt két napban az volt a tapasztalatom, hogy most már csütörtök az a harmadik nap, hogy az ördög nagyon nem akarja, hogy ezt én ide jöjjek el, mondjam nektek. Akkor történt az a balesetem, hogy járdán sétáltam, szembe jött egy kismama, nem sétáltam, mentem valahova, egy gyerekkocsival, és az út, meg a közlekedési út között volt egy ilyen füves terület, de ott építettek egy ilyen villany oszlopot, ilyen, tudjátok, amikor a kettő van együtt, és középen meg nem tudom, milyennek a szakneve. Lényeg az, hogy félreálltam, és ott egy nagy gödör maradt, csúszott, meg faj is volt, és így eldöltem, mint egy zsák. Nem is tudtam, hogy mi van, és amikor megáll, ugye beszéltünk, hogy Jézus is segít, de ő küld is segítséget, egy fekete BMW állt meg, és oda jött egy ember, és megkérdezte tőlem, hogy jól vagyok, fel tudok állni, haza tudok menni, tényleg nem kell segítség? És ott beszélgettünk, vagy 20 percet, mire eljutottam odáig, hogy igen, akkor haza tudok majd valahogy menni. Ez volt csütörtökön. De az a napom ez délután történt, ez eléggé oda volt. Aztán másnap reggel, azt tudjátok, hogy a feleségem szüleim ilyen betegek. Az anyukájával két helyen volt orvosnál aznap. Annyira rosszul volt. Az apukáját meg egészen délután 4 óráig gondolkodtuk, hogy most a mentőt hívjuk, vagy jobban lesz. Szóval ez volt az a napunk, és azért ez eléggé megviselt. Aztán hazamentem, jól mondom, akkor kinyomtatom a égeszolgálatnak a vázlatát, és akkor most már némával megnyugszom, és ilyenek, tönkre ment a számítógépem. Nem tudtam kinyomtatni a égeszolgálatot. Szóval ez minden történt itt 2 nap alatt. És én azért szeretném most a Jóistennek a segítségét kérni, hogy áldjon meg bennünket, legyen velünk, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minden úgy hangozzon el, hogy időben is, és a mondani valójában is érthető legyen. Kérlek, hogy hajtsuk a fejünket, és imádkozzunk együtt. Mennyi édesatyánk, aki szerető Isten vagy, akit mi dicsérünk és áldunk a te nevedért, azt, amit tettél, értünk, tettél el azért a világért. Köszönjük a te fiadat is, Urunk, akit elküldtél, értünk, és köszönjük, Urunk, hogy amikor Jézus visszatért a mennyben, a te szent lelked vette át azt a szolgálatot, aki a mi szívünkben meg tudja értetni azt, ami a jó, ami az igazság, ami az élet. Arra kérlek, Uram, hogy segíts a te küldete lelkedet, hogy az hangozzon el, ami a te akaratod. És lehet, hogy valahogy talán nem mondom úgy, ahogy kellene, de add meg, hogy a testvérek megértsék a te üzenetedet. Ez az én kérésem, Uram, az Úr Jézus nevében kérem. Amen. Csak egy nagyon rövid dolog, ami még pluszban mindig legyen nálatok ajándékkönyv. Ma kipróbáltam, hogy vonattal jövök Balatonfüredre, és 2 asszonnyal ültem együtt. Egyik mesélte, hogy ő megy valami 2 túravonal van itt erre, valahol a város körül, a másik meg, hogy ő meg horgászni megy, meg a halakat, meg nem tudom, milyen terület is. Hát én megkérdeztem tőlük, hogy mit gondolnak, én hova megyek ilyen ruhába. Sajnálom, hogy nem voltak nálam, szoktam nálam könyvek lenni. szóban mondtam el, hogy hova megyek, miért megyek, ki vagyok, mit fogok csinálni. És azt tapasztaljuk mostanában az emberekben, egyben nagyobb az érdeklődés. És kérdezték, hogy hol is van Füreden ez az imaház, hogy egyszer, ha el akarnak jönni, akkor eljösserek. Hát ennek van egy előzménye is. Amikor Hévízen voltunk egy ilyen orvosi kezelésen, akkor sok emberrel barátkoztunk, vittünk egy, majdnem egy ládányi könyvet. És annyi ember érdeklődött, és annyi ember volt, aki azt mondta, hogy igen, ez érdekli, hogy a helyi lelkészszel megbeszélve, hogy június 10-én Hévízen fogok igeszolgálatot tartani azoknak az embereknek, elsősorban, akik azt mondták, hogy vendégként is szívesen eljönnek, mert ez nagyon érdekli őket. Hát csak arra mondom, hogy az emberek nyitottak. Tehát mi azt hiszük, hogy az emberek azok bezárkóznak, nem érdekli őket, de ha elkezdünk velük szeretettel beszélni, akkor azt tapasztaltok, hogy igenis lehet velük az Úr Jézusról beszélni, hogy érdeklik őket. Különösen a világnak a sorsa. Most nagyon sok embernek kevés a pénze, gondjai vannak, családi gondjai vannak, munkahelyről akarják küldeni, és az ilyen emberek, és mondjam, hogy figyeltek és hallgattak, és mondták, hogy mi a tanács erről a Bibliának. Úgyhogy hát, ha ráértek és eljöttek Hévízbe, akkor arról fogtok hallani. Köszönöm szépen a bevezető lehetőségeket. Volt egy beszélgetésünk még itt Székesfehérváron, és azt a kérdést tették fel nekem, hogy Ádám, amikor vétkezett, mit köszönhetünk neki? Jött a betegség, jött a nyomorúság, nem? Amikor a bűn következett, akkor egy csomó negatív dolog jött a földre. Ha végig gondoljuk, akkor ez mind a bűnnek a következménye. És ugye ez az ő engedetlenségének a következménye. És ezt a kérdést tették fel, hogy vajon ezek után Ádám ott lesz-e Isten országában? Ha ennyi bűnnek az előidézője. Mit tudunk erre mondani? Igen, és ezt szeretném elmondani a másiknak, kifejteni, hogy értsük, hogy miért. Miért mondod azt, hogy igen. Ha visszamegyünk egészen a teremtésig, akkor látjuk, hogy beszéltünk arról, hogy 6 nap alatt megteremtette az Úr az földet, minden nagyon szép volt, és az Úr a legvégén, ugye a teremtés végén formálta a teremtésnek a koronáját, Ádámot, és Ádámnak adott egy feladatot az Úr, hogy az állatokat nevezze el, emlékeztek erre a Szentírásból. És ugye ő ezt el is végezte, de volt egy hiányérzete, hogy egyedül volt. Aztán így olvassuk a Mózes második könyvében, hogy mély álmot sátott azért az Úristen az emberre és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta és odavezette emberhez. Akkor tudjuk a Szentírásból, hogy odavezette Ádámhoz, ő meglátta Évát, és mondott az Ádám, mi volt az első mondata a Szentírás szerint. Ez már a csontomból való csont, a testemből való test, ugye, mert belőle teremtetett. Hát egy rendkívül pozitív érzése volt mondjam így, hogy most már a felesége iránt, a saját felesége iránt. És ez az öröm, amit őt átjárta azzal, hogy kapott egy társat az Úrtól, és egy olyan társat, akivel együtt élhetett, és szerethették egymást. De van ennek egy másik oldala is. Isten ugyanolyan módon akarta bemutatni a Ádám és Évának az esetét, ahogy később a megváltás tervét is bemutatta egy szolgálat révén, hogy Ádám és Évának a kapcsolata az mutassa be, hogy milyen az atya és a fiúnak a kapcsolata. Ez is a feladatuk volt. Isten ugyanilyen módon akarta bemutatni, hogy a később a megváltás tervét is bemutatta a Héber Szentély szolgálata révén a fiával kapcsolatos kapcsolatát, fiával fenntartott kapcsolatát. Tehát megkapták egymást, egymás élettek, aztán ugye megkapták azt a feladatot, hogy a Földnek a gondviselője legyenek, hogy ezt hozzájuk tartozzanak. De milyen volt ez a kapcsolat? Ha végig megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a két személy az két önálló személyiség volt. Tehát nem az volt, hogy egyik parancsolgatott a másiknak, csináld ezt, csináld azt, ne úgy legyen, hanem Ádám és Éva két különböző egyéniség volt. De emellett, hogy különböző egyéniség, valamiben mégis egyek voltak. És azt olvasok a Bibliában, a 27. versben, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. Tehát azt a lelkületet adta beléjük, ami Istenben is volt. Tehát ketten voltak, de mégis egyek voltak. Tudunk valakikről, akik ketten voltak, és mégis egyek voltak? De az atya és a fiú. Nem ilyen volt a kapcsolatuk? Ketten voltak, de mégis egyek voltak. Az atya azt mondta a fiának, teremtsünk úgy, hogy az ember tükrözze azt a kapcsolatot, ami mi közöttünk létezik. Vajon élünk-e mi olyan emberi kapcsolatban, élünk-e mi olyan házasságban, hogy amit bemutatunk, ahogy élünk, amilyen viszonyunk van, az tükrözi azt a kapcsolatot, ami az atya és a fiú között van. Erről már mindjárt bővebben is fogunk beszélni. Tehát megteremtette férfiúvá és nővé őket, és ők boldogan éltek, és az volt a feladatuk, hogy a mennyben úgy éljenek, ahogy Isten megmutatta nekik, és ahogy látták azt, hogy hogyan történik ez a mennyben Isten és a atya és a fiú között. Ha így megnézzük, elég sokféle kapcsolatot láthatunk Isten és a fia között, atya és a fiú között. Emlékeztek, van egy ilyen különleges mondat is erről a Mózes 5. könyve 13. fejezet 6. versében. Ugye beszél arról, hogy beszél a Szentírás arról is, hogy az atya, hogy a fiú az atya kebelén volt. És itt a említett Mózes égében ott van a kebleden levő feleség. Ez a kebleden levő, ez mit jelent? Mit jelenthet? Valami különleges szeretetet, egységet, nem? Amikor az anya a gyermekét is magához öleli. Amikor a pár, akik együtt élnek, hogy azok is úgy szeretik egymást, hogy egymást szeretik, és ezt kimutatják. Így történt az első ember párral is. Éva, a feleség, ugye Ádám személyének kifejezett képmása volt, egy hű képmása. Nem a külseje volt ugyanaz, hanem tudjátok, hogy milyen szép az, amikor egy házas pár a jellemében egyek. Ugyanarról gondolnak, ugyanúgy tudnak megbocsájtani, ugyanúgy élnek úgy, ugyanúgy tudnak örülni, hogy az egész életük az úgy összefor, és látszik rajtuk, hogy ezek az emberek szólniuk sem kell, de értik egymást, és ugyanazt gondolják, és ugyanazt szeretik, és ugyanazt teszik. Nézzük tovább, akkor most igyekszem az idővel is gazdálkodni. Tehát annak ellenére is az apa-fiú személyenként egyenlőséggel rendelkezik, a fiú funkcionálisan az atya-apa hatalma alá tartozik, mert az atya a fej. Ezt nem tudom, emlékeztek-e arról, hogy hogyan is szokott ez lenni. Miért a férfi a fej? Miért az atya a fej? Azt írja a Korintusi első levél 11. fejezet 3. verse, akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú. A Krisztusnak feje pedig az Isten. Ugye sokszor olvastuk már ezt az igét, de én elég sok olyan házaspárral találkoztam, akik ezt nem nagyon szerették. Miért van az, hogy ez ilyen sorrendben van leírva? Ugye úgy olvastuk, hogy azt írja Pál apostol, akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, asszonyoknak feje pedig a férfiú. A Krisztusnak feje pedig az Isten. Ezt Isten mondja, Szent Lélekkel írattal a Bibliába, és így alkotta meg az embert. És az asszony az a férjnek a vezetése alá tartozott. Együtt megbeszélték, együtt döntöttek, és azt végezte el, amit a férjével megbeszéltek, és akkor a végső szót mégis a férje mondta ki. Ugye Jézusnak nem volt negatív dolog, hogy azt mondták, hogy ő neki meg kellett alászkodnia. De nekünk se legyen az, hogyha Isten előtt meg kell hallunk, vagy valaki hajolnunk, és engedelmeskednünk neki. Sokszor az is nehéz, nem? Hogy Istennek engedelmeskedni. Azt mondjuk, hogy igen, egyek vagyunk, Urunk, szeretünk téged, látjuk, hogy milyen a kapcsolatod a te fiaddal, de azért nálunk nem mindig megy mindig ugyanúgy. Akkor nézzük a néhány percben még, hogy hogyan is jutottunk el oda, hogy ez a bűneset megtörtént. Mi volt Évának a bűne? Még mindig ott vagyunk az első, a Biblia elején első fejezetekben. Először is a kapásból azt szoktuk mondani, hogy evett a tiltott gyümölcsből, ugye? De még volt ott két másik dolog is, ami hozzájárult.
Ugye a férjétől, ugye Ádámtól eltávolodott.
Igen. Igen, és ott egy másik is még. Mit ígért nekik az ördög, hogyha esztek a fából? Olyanok lesztek, mint Isten. Tehát egyrészt eltávolodott Ádámtól, nem volt, aki megvédje, nem volt, aki segítse, magára maradt, és elhitte azt, amit az ördög mondott, és elkezdett vágyni azután, hogy olyan legyen, mint Isten. Ellen White azt írja a Megváltás története könyvben, az angyalok figyelmeztették Évát, hogy napi munkája végzése közben ne távozzon el férjétől. Vele kevésbé veszélyezteti a kísértés, mint amikor egyedül van. De belemerülve kellemes munkájába, Éva öntudatlanul elbarangolt mellőle. Amikor észrevette, hogy egyedül van, érzett valami veszélyt. De legyőzte félelmét, és elég bölcsnek és erősnek gondolta magát ahhoz, hogy felismerje a bajt, és ellenálljon annak. Ez a Pátriárkák és Proféták című könyvnek a 53. oldaláról is elolvashatjátok. És Éva először öntudatlanul távolodott el a férjétől munkája közben, amikor észrevette, hogy mennyire messze ment, érezte, hogy veszély származhat belőle. Azonban újra biztonságban érezte magát, ha nem is maradt közvetlenül férje mellett. Elég bölcs és erős ahhoz, hogy felismerje a gonosz közeledését és szembeszállhasson vele. Mikor szoktuk mi ezt mondani? Ha gyerekek vagyunk, elég sokszor, nem? Sokszor saját lábunkra állunk, és azt mondjuk, hogy hát van nekem már annyi eszem, hogy megcsináljam. Még akkor is, hogyha érzem a veszélyt. Ha valamit tiltanának, vagy valamit tanácsolnak valami jó irányára, és azt mondom, hogy hát vagyok én, meglőttem már annyira, belőtt már a fejem lágya. Nagyon sokféleképpen el tudjuk ezt mondani. És ugye itt az első probléma az volt, hogy olyan ennyire eltávolodott a férjétől, hogy függetlenül cselekedett, és olyan tetteket tett meg, amit nem lett volna szabad, és ha ott van vele a férje, akkor ezt nem tette volna meg. Tehát egyrészt egy magasabb pozícióba akart eljutni, amit a sátán ígért, hogy olyanok vesztek, mint az Isten. Másrészt meg önállóan gondolta, hogy nem kell nekem segítség. Nem kell nekem az a párom, akivel talán úgy összenőttünk, egyre gondoltunk, egyformán csináltuk, ugyanazt akartuk, és mégis valami más tett, és Éva evett a gyümölcsből. Mi volt Ádám bőne? Hát az első automatikus válasz, evett a gyümölcsből, ugye? Azt mondanánk, hogy az volt az ő bőne. Igen. Ahogy az atya legértékesebb társa a fia volt, úgy ő, Éva volt az ő legértékesebb társa. Ádámé volt. Amikor Éva vétkezett, Ádám nagy dilemmával került szembe. Mi lett volna akkor, hogyha Ádám nem eszik a gyümölcsből? Hát nem tudom, mert azért Éva viszont evett. Akkor mi lett volna az ő vonalával? Mi szeretnénk a paradicsomban lenni, az igen. De ez így ennyire, igen, lett volna egy független rész, és Isten tudta volna helyettesíteni azt a kapcsolatot. De mi volt nem csak nem az embernek a gondolata, hanem mi volt Istennek a gondolata, és mi volt a fiúnak, az atyának, Jézus Krisztusnak a gondolata. Ellen White azt írja, hogy lelkében ugye rettenetes gyötrelem dúlt, bánta, hogy elengedte Évát maga mellől. De a tett megtörtént, most el kell válnia attól, akinek a társasága boldoggá tette. Hogyan is tudná ezt elviselni? Ádám örült Isten és a szent angyalok társaságának, szemlélte a teremtő dicsőségét. Felfogta, milyen magasztos sors vár az emberiségre, ha hűséges Istenhez. Ez az, amit mondasz. De ez várná, ha hűségesek vagyunk. De ezekről az áldásokról mind elfeledkezett, arról való félelmében, hogy elveszíti azt az ajándékot, amely szemében minden másnál fontosabb volt. Ez is megvan az életben, nem? Sokszor egy másik emberért hajlandóak vagyunk az elveinket feledni. Mert valamiért jobban tetszik, talán gazdagabb, talán szebb, valami jobb, ezernyi kifogást tudunk. És sokszor elfordulunk az Úrtól, és ragaszkodunk valakihez, aki nem is a mi párunk volt. Nem is vele éltük azt a szép életet eddig. És képesek vagyunk ilyenkor elfordulni, és valamilyen valaki mást keresni, és mással élni. Ezek után jön az a kérdés, hogy mit tett az atya, és mit tett a fiú. Mit gondolt, és mit tett? Vajon az atya bele egyezett volna azt, hogy elveszítse örökre a legszorosabb társát, az ő fiát, arra, amire Jézus készült és amit vállalt, hogy én meghalok Ádám helyett? Hogy az atyának ez akarata lett volna, vagy szerette volna, hogy ez így legyen? Talán jól ismeritek azt az idézetet, a mennyei sereg olyan feszült érdeklődéssel várta az eredményt, amely kifejezésre nincs szó. Az elveszett emberiségét tartott titokzatos tanácskozás, a békesség tanácsa. Tudjátok mi ez? Amikor az atya és fiú összeülnek, és eldöntik, hogy hogyan legyen. Ellen White leírja, hogy többször is megszokott ez a beszélgetés. Tehát a fiú azt mondta, hogy tehát Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő fölajánlja saját magát, hogy legyen ő az, aki Ádám helyett viseli a büntetést. Egy olyan ember ellen, aki bűnös. Olyan ember ellen, akit felsoroltunk, hogy mi minden történt, mi minden sok negatív dolog történt azért, mert ő ezt tette. Ez a terv, amit végül is az Atya és a Fiú elfogadott, az mikor készült el? Teremtés előtt. Igen. Az örökkévaló evangélium, amit Jelenések könyvében az angyal hirdet, az mikortól szólt? Ugye, az is akkortól szólt. A teremtés előtt. Már a földteremtés előtt megszületett a megváltás terve, mert Krisztus a világ alapítása óta megületett. A világegyetem királya küzdelem árán egyezett abba bele, hogy fia meghalljon a bűnös embereket. Tehát az Atya azt mondta, hogy igen, beleegyezem. Van egy hűtlen emberpár. A hűtlen emberpárnak a hűtlensége az egy hatalmas veszedelmet hoz mindenkire. Mert mindenki beleesünk abba az élet folyamatba, amiben most élünk, és hát nagyon sokszor rossz világ volt már ezen a földön, de azt hiszem, hogyha most nézzük a mai dolgokat, mondjuk nem éltünk 300-400 évvel ezelőtt, talán másképp látnánk, de a mai világban, ha ma élünk, akkor teljesen másképp érezzük. Hát ez a folyamat megtörtént. Isten megengedte, hogy fia gyámoltalan kisdetként az emberi család gyengeségeinek kiszolgáltatottan arra a világra jöjjön el, ahol Sátán magának igényli az uralmat. El tudjuk ezt fogni? Hogy Jézus Krisztus hajlandó volt egy olyan kisgyermeknek születni, egy olyan világban, ahol Sátán magának igényli az uralmat. Megengedte, hogy Jézus szembenézzen a veszélyekkel, amelyek mindennaposak az ember életében. Megvívja azt a csatát, amelyek az emberi család minden gyermekének meg kell harcolnia. Vajon Jézusnak volt-e kockázata, hogy elbukik? Vagy biztos volt, hogy nem fog elbukni, és mindent megcsinál? Nem volt biztos benne. Emlékezzetek, ugye most azt nem fogjuk érinteni, amikor a Getsemáné kertjében imádkozik. És hányszor mondja azt, hogy Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a pohár. Nem volt benne biztos. Van a földi apuka vagy anyukák, ha vagyunk, és belenézünk egy kisgyerek szemébe, mi szokott ma leginkább elénk jönni, és amire gondolunk. Szeretnénk a gyerekünket megóvni minden veszélytől, ami ez a világ az, nem? Amikor felnőtt lesz, vagy önálló lesz, vagy önállóan tud gondolkodni, jó lenne, hogyha a mi kontrollunk alatt lehetne, és mi a legjobbat akarnánk neki. És mit mond erre egy tínézser gyerek? Elég nagy vagyok már én ahhoz, hogy elintézzem a magam dolgát, nem? Ez van a világban. Nem tudjuk meghatározni, hogy mit tegyen. Elért egy kort, és éri a maga életét. És Jézus bevállalt, vagy elvállalt egy olyan életet, ahol egy áldás küzdelemben kellett megélnie. Még félelmetesebb kockázatot vállalt, hogy az élet útját biztosítsa a kicsinyeink számára. És azt írja az Ellen White, hogy ebben van a szeretet. Csodálkozzatok, egek, ámuljon a föld. Hogy ő képes volt otthagyni a mennynek a dicsőségét, szeretetét. Én néha belegondolok, hogy milyen lesz, ha ott leszünk a mennyben. De gondoljátok el, hogy elhagyni azt, ahol a békesség, a szeretet van, ahol nincs veszekedés, nincs halál, nincs gyilkos, nincs semmilyen, és eljönni erre a világra, megszületni erre a világra. Ott hagyom a szépet, a jót, az igazat, és megszületni erre a világra, amelyik világ tele van gonoszsággal. Ugye milyen hatalmas áldozatot vállalt Jézus, értünk? Feláldozta azt, ami ott van, és eljött ide, hogy értünk, meghaljon. Ellen White azt is írja, hogy a Krisztus példázati című könyvben, hogy az, amit Jézus itt tett, vagy ahogy élt, gyakorlatilag még a menny is veszélybe került. Hogyha ő elbukik, akkor nagyon sok minden másképp lett volna. De a római levélben azt írja Pál apostol, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Az atya szeretete megnyilvánult abban, ahogyan az ő fiát elengedte. Ahogyan törődött vele, és amit tett. Az örökké atya, aki megváltozhatatlan, az ő egyszülött fiát adta, szinte a kebeléről letépve, őt, aki személyének kifejezett képmása, és a földre küldte, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy mennyire szereti az emberiséget. Én nem tudom, hogy hányszor szoktunk Isten szeretetén gondolkodni. Biztos nagyon sokat gondolkodunk anyagi gondjainkon, családi gondjainkon, akár a gyülekezetnek a gondjain. De gondolkodunk-e, hogy mit tett az Atya, mit tett Isten, értünk? Azt hiszem, hogy ezt kívülről tudjátok, János Evangélium a 3. fejezet 16. versét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, és ez a valaki az hány? Az akár egy is lehet. Ha valaki, nem valakik. Tehát ha én, vagy bármelyikünk, ha valaki hiszen ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És higgyétek el, hogy ezt a csodát átélni, ezt a szeretetet megérteni, ezt még a mennyei lények sem tudják. Nem tudták elfogadni, vagy nem hogy elfogadni, hanem hogy megérteni, hogy lehet, milyen is ez a szeretet. És Jézus Krisztusban ugyanez megvolt. Ő nem magasba akart emelkedni, mint Éva. Feljebb emelkedni, mint Éva. Ő megüresítette magát. És kitette magát mindannak a veszedelemnek, ami érte őt. Pál apostol azt írja a Filippibéhez elkezdődött levélben, az a indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, a keresztfa haláláig. Jézus ezt vállalta. Megtette azt, hogy letette Isteni hatalmát. És ebben a formájában eljött erre a világra, hogy megmentsen. És most talán mondhatnánk azt, hogy engem is. Behelyettesíthetjük saját magunkat is. A fiú vállalta azt, hogy nem biztos minden, még akár az atyától is elszakadhat. De gondolt azokra, és kikre gondolt? Nem csak a mellettünk ülő jó emberekre, vagy velünk ülő jó emberekre. Mit mondod annak a latornak, aki ott volt mellette az a másik kereszten? És mi mindenkire gondolt a Jézus, amikor a gyilkosokra, a gonoszokra, mindenkire, akiket szeretett, és meg akart, üdvözülteni akarta őket. Hallottam egy ilyen kérdést, hogy hogyan vehetsz meg egy ilyen értéket, ilyen csodálatos értéket? Mi az ára? Az volt a válasz, hogyha egy megfizethetetlen árat adsz érte. Tehát egy ilyen mérthetetlen jóságot csak egy megfizethetetlen árral lehet megváltani és megkapni. A értékét Jézusnak csak úgy becsülhetjük fel, vagy úgy becsülhetjük meg, ha látjuk az érte fizetett váltságdíjat. A kálváriát. Ellen White azt írja, hogy a kálvária mutatja ki az üdvösség az emberi igazi értékét. A menny szemében egyetlen ember becsesebb, mint a föld összes java. A házak, a földek, a pénz, mi mindenek motiválnak minket, mi mindenfele megyünk. A lélek megnyerése érdekében latba kellene vetnünk akár a legvégsőkig a rendelkezésünkre áldott forrásokat. Tehát ha azt akarom tudni, hogy Jézus mennyit ér, akkor gondoljuk végig mindazt, ami a Getsemáné kertjében és a kereszten történt. Abban látjuk, hogy milyen szeretettel volt mi felénk. Hát most már akkor szeretném befejezni, van még sok minden mondani való, de ezt talán majd később. Amit szeretnék nektek mondani, hogy amikor Ádám és Éva abba a helyzetbe került, akkor mit tett Isten? Mit csináltak ők? Először is azt látták, hogy nincs ruhájuk, igaz? Utána mit csináltak azzal, hogy nincs ruhánk? Igen, bújtak, és fügefa leveleket szagadtak. Emlékeztek, a köznyelben is benne van a fügefa levél, nem? Hogy azokat aggatok. Tehát olyan dolgokat akarok eltakarni, amit talán tudom is, hogy a másik tudja, de úgy teszek, mintha nem lenne meg. És Jézus, amikor látta ezt, akkor a megváltási tervvel válaszolt. És tudjátok, hogy mi az ős evangélium? Ismeritek azt az igét? Majd ő a fejedetapos, te meg a sarkád mágos. Már akkor Ádám és Éva számára elhangzott ez az ős evangélium, hogy van remény. Igaz, hogy ide juttatok, de van remény. És ez az evangélium már akkor elhangzott, hogy el fog jönni a megváltó, és legyőzi Sátánt. Ez a Krisztus által adott megváltási ígéret volt, amit ez a két ember megkapott. Befejezésül egy találkozásról szeretnék nektek olvasni. Nagy küzdelem könyvnek ott az utolsó oldalairól. Amikor Jézus Isten városában fogadja a megváltottakat, elragadott ujjongás zeng át a léged. És mi történik akkor? A két Ádám találkozik. Ki az a két Ádám? Parancsol? Ádám és Jézus. Igen, találkozik. Isten fia kitárt karral fogadja az emberiség ősét, akit ő teremtett, aki alkotója ellen vétkezett, akinek a bűnéért a megváltó a keresztre feszítés nyomát viseli a testén. El tudjátok képzelni ezt? Hogy látni ott Jézust a szegeknek a helyével. De találkoznak és ezt látják. És amikor Ádám megpillantja a durva szöveg helyét, urának nem a keblére, hanem alázattal a lábához borul, és így kiállt. Méltó, méltó a megöletett bárány. És mit csinál Jézus? Mit csinál Jézus? Gyengéden felemeli Ádámot, és tekintetét a rég elvesztett Édenre irányítja. Honnan indultunk el? Volt egy bűneset, aminek ilyen hatalmas kihatása lett. És ott volt a szerető Isten és az ő fia, akiknek volt egy megváltási terve. És már ott az elején nem elítélték Ádámot, hanem kapott egy ígéretet, hogy mi lehet. Ez volt az ős evangélium. Habár Ádám és Éva nagy küzdelmen ment át, és megakadályozhatták volna, de mégsem. Mégis elkövették. De ez, amit Jézus értük tett, és amit Isten értük tett. Ahogy itt olvastuk, az lesz a vége, hogy ott lesznek Isten országában. Már Ádám ígéretet kapott így az ige, hogy a jönni fog a megváltó. A Sátán fölött kimondott ítéletet, és ez az és ellenségeseket és szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magból között, és neked fejedre tapos, és te pedig annak sarkát mardosod. Őszüleink számára a Krisztus általi megváltás ígérete volt. És gondoljátok el, hogy amikor a bűn ebbe a tökéletes világba megjelent, már kész volt a megváltási terv. Jézus azonnal lépni akart. És azt is olvastuk, és ne felejtsük el, hogyha egy valaki is, Jézus ő érte is megtette volna. Nem akarta, hogy egyetlen egy halált szenvedjen, majd kimaradjon a mennyből. Most ha ezek alapján, amit itt röviden összefoglalva elmondtam, gondoljuk végig a mi életünket. Mennyire vagyunk hűségesek? Ki a mi férjünk? És nem csak a testi házassági kapcsolatra gondolok itt, amit anyakönyv kezdető előtt. Vajon Krisztus az egyházat minek nevezi? Mennyasszonyának. Mennyire vagyunk hűségesek Krisztushoz? Mennyire követjük az ő életét? Mennyire vesszük komolyan, akár mondhatnám a Máté Evangélium a 24. fejezetét, amelyben előre figyelmeztet minket, és meg akar óvni. És mennyire vesszük komolyan mindazt, amit értünk tett, amit az apostolokkal a Szentírásban értünk üzent, amit megtett és megmutatott. Olvassátok el Jelenések könyvét akár. Látjátok, hogy mi minden történik még a mennyben ahhoz, hogy mi ott lehessünk, amíg elérkezünk a véghez. És eljön ez az idő, amikor a újjáteremtett földön élhetünk. De Isten nem tett egyetlen egy mozdulatot, vagy gondolatot, vagy szót sem, hogy szemrehányást tegyen Ádámnak. Hanem azt mondta, hogy nézd, barátom, itt van újra, kész van, és a tied, meg a többieké. És itt élhettek újra ezen a földön. És a mai üzenetben meg ez lenne a témája, kérése, hogy így gondoljunk előre. Krisztus meghalt, az ő halála elég, ha elfogadom. Hogyha ő lesz az ő mesterem, ha hallgatok rá, ha követem őt, ha az atyához fordulok és dicsérem őt, hogy tanultuk a szombatiskolába is, hogy vele is megvan a kapcsolat, és amikor Jézus elküldte az ő szent lelkét, akkor hagyjuk, hogy befolyásoljon. Mert néha gyengék vagyunk ahhoz, hogy egyedül megértsük, vagy egyedül véghez vigyük. És ha ez a három dolog három irányból megvan, akkor Jézus nem sokára eljön. És amikor úgy érzi, hogy ez a világ már elért ahhoz a ponthoz, akkor értünk jön, elvisz minket, és bemutatja azt a kertet, amelyet annak idején Ádám és Éva elvesztett. Kérdés az, hogy szeretnétek-e ott lenni. Másik kérdés, mit vagytok ezért hajlandóak megtenni? Mi van a szívetekben? És ha ezt most fel tudjuk ajánlani Istennek, ő ezt tudja, figyeli. Tudjátok, a Dániel könyvben olvassuk a angyalok seregét, akik ott vannak a mennyei ítéletben, és ott vannak a könyvek. Akkor gyerek voltam, hol mondtam, mekkora könyvtárnak kell lenni a mennyben, hogyha mindent fel akarnak írni. Ma a csipeknek a korában ez már nem így van, ez bocsánat, hogy hozzám mondtam, ez csak egy saját megjegyzés. És Jézus is ott lesz. Mert azt mondta Jézus, hogy a ítéletnek a munkáját is átadta neki az atya. És ő lesz a közbenjáró. És ő lesz az, aki felemeli a kezét, hogy ez a János, igen, ilyen volt, de megbánta. És én meghaltam érte. Legyünk ilyen kapcsolatban Jézussal. És akkor milyen lesz Isten országa? És akkor ott már felül lesz a karmester. Egyetlen egy különbség lesz, hogy ott már mindenki tud hárfázni. Nem orgonázni fogunk, hanem hárfán énekeljük az énekeket. Segítsen az Úr, hogy ezt megérjük, és ott lenni, aztokat az áldásokat látni, kapni, érezni, és tudjátok, ott van a el nem bukott világ, aki ugyanúgy figyeli ezt a földi küzdelmet. És lehet, hogy majd megkérdeznek minket, hogy mondjátok már meg, hogy ezt hogy csináltátok, hogy tettétek, mi segített, ki segített, miért volt ez. Emlékeztek Jenések könyvében, a két Jenisten van írva, hogy megszólnak az angyalok, hogy igazságosak, Uram, a te ítélteid, jók és igazságosak, jól ítéltél. Mert a mennyet is, ugye, az ördög ott kezdte az ő romboló munkáját. Meg fogja győzni mindaz, amit Krisztus és az Atya értünk tett. Rajtunk múlik. De Isten segít, mert gyengék vagyunk, mert emberek vagyunk. De kérjük ezt a segítséget, és e szerint éljünk, és ne alkodjunk meg soha. És ha ezt így tesszük, akkor hamarosan ott leszünk, ahova vágyunk. Amen.